Kegyelem nékünk és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 154-es számú énekünket. 154-es számú énekünk így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek.
Szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám, mindenkor elhiggyétek. Az ő nagy szerelmét, hozzám nagy jó voltát, mindenkor hirdessétek. Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reát támaszkodom erős reménységemmel. Amíg meg nem hallgatsz, el sem is bocsátlak az én lelki kezemmel.
Kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és keresztelésre készülve énekeljük el a 345-ös számú énekünk első két versét. 345-ös számú énekünk első verse így kezdődik: Jöjj, térj be, kapuim tárva.
Jöjj, térj be, kapum tárva, légy drága vendégem. Ki újjászültél engem, már keresztségemben. Jöjj, áldott szent lélek, jöjj, Atya, Fiú, Lelke, hogy szüntelenül zengje erődet új ének. Nagy kegyelmedet zengem, holt vesszőt megszántál, a nemes tőbe engem immár beoltottál. Ne jöjj és segíts hát, hogy növekedjem szépen, és gyümölcs bőven érjen. Végezd be jó munkád!
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába. arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves keresztelő család! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a gyülekezetben, és nagyon örülünk, hogy elhoztátok a kis Fannit, hogy megkereszteljük az Atya, Fiú, Szentléleknek nevében. És ennek a szereztetési igéjét hallhattuk most, hiszen mi katolikus testvéreinknek 7 szentsége van, így nekünk 2 darab van, 2 sákramentumunk, 2 szentségünk, amelyet már az Óegyházban is gyakoroltak az első gyülekezet tagjai, és mi is ugyanezeket gyakoroljuk. Ez a 2, a keresség és az úrvacsora. És hogy miért pont ez a 2 a sákramentumunk? Miért pont ezt a 2-t vettük át mi is? Először is azért, mert mindkettőt maga Jézus Krisztus szerezte, vagyis ez azt jelenti, hogy maga Jézus Krisztus adta parancsba, hogy végezzük. Hallhattuk az igében is, hogy a keresség sákramentumát is Jézus adta parancsba. Mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát ez a keresztségről elmondja, hogy nem csupán egy névadó ünnepség, amit sokan gondolnak, hanem ettől sokkal szentebb, sokkal fontosabb dolog, hiszen az Istennel és Jézussal való szövetségre lépést jelenti. Már az első gyülekezetben is, amikor belépett valaki a gyülekezetbe, akkor ez volt az egyik első dolog, hogy megkeresztelkedett a gyülekezet előtt az Atya, Fiú és Szentléleknek nevében. És most ugye húsvét ünnepe közeledik egyre jobban, ahogy telnek a napok, és ilyenkor emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztus mit is tett értünk, milyen hatalmas dolgot is vitt véghez ekkor, hiszen ekkor emlékezünk arra, hogy meghalt mindannyiunk bűneiért, de nem maradt a halálban, hanem fel is támadt, és ezzel legyőzte a halált, és itt számunkra is legyőzte a halált. Meghozta az üdvösséget a számunkra. És ez a másik dolog, amiért a keresztség is sákramentumunk. Mert a mi szentségeink arra mutatnak rá, hogy Jézus Krisztus mit is tett értünk. Az úrvacsorában is ugye ez van, az ő teste és az ő vére, a kenyér és a bor. És ugyanezt jelképezi számunkra, számodra is a keresztség, hogy ahogyan a víz ugye lemossa a szennyeződést a testről, vagy ha kezet mosol, akkor a kézről. Ugyanúgy Jézus Krisztus értünk hullott vére, a mi bűneinket is tisztára mossa, és így úgy járulhatunk az Atya elé majd, amikor eljön az ideje, minthogyha semmi bűnünk nem lenne, minthogyha teljesen igazak lennénk. És mindezt ugye Jézusnak köszönhetjük. Tehát nagyon fontos döntést hoztatok el, testvéreim, amikor elhoztátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében, hiszen ezzel a legnagyobb, legfontosabb dologban részesülő, hiszen Isten szövetségébe lép be. És ezáltal az ő életét is legnagyobb biztonságba helyezitek. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok köztünk, és hogy most is ilyen sokan eljöttetek, hogy a kis Fannit megkereszteljük itt. Isten áldja meg az elhatározásotokat, és adja, hogy majd valamikor majd akár később konfirmáció alkalmával majd ő is önként tegyen vallást a hitéről a gyülekezet előtt. Mindhármat. Amen. Testvéreim, fennállva, gyülekezettel együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncilus Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után a egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket teszem fel nektek. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleitek együtt, akarjuk. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleitek, ígérjük és fogadjuk. És kedves gyülekezet, most hozzátok fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket és családját szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Gyülekezet felelje, hogy ígérjük. Ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk Istenhez. Drága Urunk, mindig hálát adunk neked azért, amikor valaki azért jön el a te házadba, te szent napodon, hogy keresség szentségében részesüljön. Köszönjük, hogy ez egy olyan fontos szentség, ez egy olyan fontos dolog, amelyet Jézus Krisztus maga bízott ránk, hogy gyakoroljuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez nem csak egy egyszerű jelkép, hanem arra emlékeztetted bennünket, hogy te milyen hatalmas dolgot is tettél értünk húsvét ünnepén, hiszen meghaltál a bűneinkért, lemostad ezzel a bűneinket, és megváltottál minket, itt szerezted meg az örök életet. Te áld meg a keresztelő családot, áld meg az életüket, te igazgasd őket a te utadon, és áld meg a kis Fannit is, hogy majd felnőve kedve, majd ismételten eljöhessen a te házadba hallgatni a te igédet. Amen. Fanni, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. A keresztelő család életére áldást kérve, énekeljük a már megkezdett 345-ös számú énekünk harmadik és negyedik versét. Harmadik verse így kezdődik, jöjj bölcsességnek lelke.
Jöjj bölcsesség lelke, te mutasd meg nekem. Az Úrnak hogyan kedves, most imám énekem. Szent segítségeddel, útmutatásod által, a könyörgés felszárnyol, s meghallgatásra lel. Jöjj várva, várlak téged, te tölts meg erőddel, mert szennyet, vádat, vétked, szent erőt söpör el. Te tisztává szívem, hogy életem is áldjon, és szolgálatban járjon, mint halálig hívem.
Kedves testvéreim, a helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, és megkérem a keresztelő családot is, hogy közben fáradjanak a padokba. Kedves testvéreim, szomorú szívvel hirdetjük, hogy a héten búcsúztak szerettei Briga Zoltánné Bertalan Katalin Mária, 73 éves, és Csuka István, 66 évesen elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak, és egy másik szomorú hírrel is szolgálunk, mert Snülein Ferencné született Sárközi Mária, Sárközi Ferencné testvérünk rokona, 75. életévében elhunyt. És kérjük a gyülekezetet, hogy hordozzuk imádságban mindazokat, akik gyászt hordoznak a szívükben. Ezek nagyon nehéz pillanatok. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteltünk Bálint Balázs és Seregélyes Judit, Fanni Veronika nevű gyermekét. Szentlélek segíts a családot az életben továbbra is, és köszönjük, hogy itt voltatok. A 4 napos ünnep miatt a felnőttek konfirmációra való készítése legközelebb 21-én lesz, hétfő este. 6 órakor. Szeretettel várjuk azokat is, akik az első alkalmon nem tudtak még részt venni. A keddi öreg otthoni istentiszteletet és az online bibliaórát és az élő bibliaórát is viszont az ünnepnapokon megtartjuk. Jövő vasárnap a persely pénzünk az országos felhívásnak megfelelően a háború által sújtottak megsegítésére fog szolgálni. Aki nem tud itt lenni ezen az alkalmon, de a héten adományt szeretne erre a célra beadni, azt ugyanúgy továbbítjuk majd. Húsvétkor lesz fél éves az új énekeskönyvünk, mely azóta kapható iratterjesztésünkben a bejáratnál. Április 10-éig, virágvasárnapig még a régi énekeskönyv számait is kirakjuk. Kérjük a testvérek szíves türelmét és megértését az átmeneti időszak nehézségeivel kapcsolatban. Ugye azt, hogy mindig kétféle számot mondunk be. Idén is fel tudjuk ajánlani adónk 1%-át egyházunk egésze, illetve gyülekezetünk alapítványának részére is. Köszönjük a támogatásnak ezeket a formáját is a testvéreknek, és aki nem tudná, hogy hogyan és melyik számra kell átutalni ezeket az összegeket, vagy vagy az adó 1%-ánál beírni, annak segítünk szívesen a hivatalban. És hirdetem továbbá ismételten azt, hogy van a háborús helyzet Ukrajna és Oroszország között, továbbra is tart, és ezért hordozzuk ezt a borzalmas helyzetet is az imádságunkban, és adományainkkal pedig szintén tudjuk ezt a helyzetet segíteni. A magyar református szeretett szolgálatnak tudunk utalni akár összeget, akár adományokat is erre a célra. A 1358-as szám hívásával is tudjuk támogatni ezt a menekülteknek a helyzetét, a háború elől menekülőknek. De a legfontosabb talán az, amit biztosan mindannyian meg tudunk tenni, hogy imádkozzunk értük. Folytassuk Isten tiszteletünket továbbra is énekszóval, a 154-es számú énekünket harmadik versétől a hetedik verséig. 154-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik, felindítlak téged nagy nyomorúságimmal. És addig a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletre fáradjanak ki Ibolya nénivel, ott van az ajtóban, az ének alatt.
Felindítlak téged nagy nyomorúságommal, az én bűneimnek számtalan sokságával. Mindaddig kiáltok, míg mi nem kötsz engem szent irgalmasságoddal. Ó, menj béni Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalmában kezében ellenségem. Ott vagy te, Úristen, én nagy segítségem, ahol nincs reménységem.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét János első leveléből, az első részből, az első hét verset. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről. Az élet megjelent, láttuk. Tadó bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűnből. Amen. Eddig Istenünk ígéje, testvéreim, gyertek helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy ismét hallhatjuk a te hozzánk szóló ígédet. Köszönjük, hogy sosem hagysz minket árván, ahogy megígérted nekünk, hanem tényleg mindig elküldöd szent lelked által az üzenetet, amelyet szeretnél tudtunkra adni. Köszönjük a gyülekezeti programjainkat, köszönjük a ezekben való segítséget, a sok szolgálótársat. Köszönjük neked, hogy ezeken az alkalmakon együtt lehetünk, és egyre jobban megismerhetünk téged. Hálát adunk neked a keresztelő család életéért is. Köszönjük, hogy legfontosabb szövetségesre leltek benned. De Úrunk, nagyon sokan vagyunk, akik szomorú szívvel vagyunk most itt, hiszen vannak olyan testvéreink, akik a hozzátartozójukat vesztették el, szinte testvérként szerették őket is, most már nincsen többi, és ez borzalmas nagy fájdalom, ez tragédia. Vannak közöttük olyanok is, akik a héten temették el elhunyt szeretteiket. Te adj vigasztalást ezekbe a gyászoló szívekbe, mert te bizony meg tudod őket erősíteni. Kérünk téged a gyülekezeteink betegeiért, idős testvéreiért is, hogy a nehéz és vírussal és betegségekkel teli időszakban te légy mellettük, és te add meg nekik az igazi egészséget. Köszönjük, hogy emellett a szívünk orvosa is vagy, és te gyógyítasz meg bennünket, te ápolsz bennünket minden sérelem után is. Köszönjük, hogyha tényleg a világosságban járunk, és veled járunk, akkor bizony, akkor a jó úton járunk, hiszen az az örök életre vezet. Kérünk téged az igéd világosságáért, az üzenet tisztaságáért, hogy eljusson hozzánk ma is, és a szívünkben gyümölcsöt tudjon teremni. Jézus Krisztusért, a te fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Ige hirdetés előtt így fennállva énekeljük a 230-as számú ének első versét. 230-as számú énekünk első verse így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úr Isten!
A régi énekeskönyvben a 235.
meg minket, nagy Úr Isten, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy lehessünk földön hitetlenségbe, ördög kezébe.
Hallgassuk meg az igét, amely az ige hirdetés alapja, János evangéliuma első fejezetének 4. és 5. verseit. Benne, az igében volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, évelején a János evangéliumát kezdtük el közösen olvasni, így az Isten tisztelteken, de megszakította a sorozatot, hogy nekem a fogamat újra kellett készítetni, úgyhogy most tudjuk folytatni a 2. igehirdetéssel. János evangéliuma elejéről, ezt bevezetésnek, idegen szóval prológusnak hívják. Jézus Krisztus életét, az őről a szóló örömhírt egy csodálatos költői bevezetéssel előzi meg János. És ebből van az idézet, benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Még az előző ifi órán felvetődött a kérdés, amelyik sokakat foglalkoztat szerintem közülünk, hogy vajon a keresztjéni meggyőződésünket mennyire hangoztassuk, mikor, hogyan és mennyire fejezzük ki a véleményünket. Aki ott fölvetette, azt is elmondta, hogy ő most kezd abba a korba lépni, amikor már a kortársai nagyobb döntéseket hoznak. Például ilyet, hogy összeköltözik a fiú a lánnyal, csak úgy. És benne is fölmerült, hogy most ezt mondja neki, hogy ez szerinte nem szép dolog. Ugye a Bibliában is olvasunk ilyet, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Most örüljön vele, vagy fejezze ki nem tetszését, vagy hogy van ez? De akár, hogyha valaki mondjuk ügyesen nem lyukaszt jegyet a villamoson, akivel éppen együtt vagyunk, most annak mondjuk, hogy hát ennyi, ez nem szép dolog. Vagy ha valaki rá akar valakire erőszakolni valamit. Most mondjuk, hogy ez keresztény szempontból ez nem jó. Hogy legyen? Mikor kell megszólalnunk? Meg kell leszólalnunk? Hányszor kell elmondanunk, mi a felelősségünk? Majd meglátjuk, hogy az igénk hogyan felel ezekre a dolgokra. Igénknek a kulcsszava az, hogy az élet. És persze ott van mellette a világosság, amelyet párhuzamba állít az élettel. Az élet egy rejtélyes dolog, a tudomány is csak le tudja írni, meghatározni már sokkal kevésbé tudja, előállítani meg még kevésbé. Ha az élet meghatározásán gondolkodunk, akkor nekünk keresztényeknek nagyon egyszerű dolog. Az élet az egy csodálatos, bonyolult szerveződés, amelyben az Isten terve kibontakozik. Valóban csodálatos és bonyolult, a szervezetünk föl van ruházva minden jóval, védekezéssel, a betegségekkel szemben, képességekkel, hogy magunkat ellássuk, olyan aggyal, amelyik nagyon sok mindent képes megtanulni, sok-sok idegen nyelvet is akár, és sok mindent föltalálni akár. Tehát az élet egy csodálatosan bonyolult szerveződés, és az Isten terve valóban az életben mutatkozik meg. Csodálatos a természet is, az ásványok, a természeti képződmények, sziklák, tengerek. No de, ha egy sivatagra gondolunk, mert ott nincs élet, akkor az azért kevésbé vonz minket. és kevésbé szép. Az Isten terve, az élet bonyolult szövedékében, szervezetében mutatkozik meg igazán. A növények csodálatos világa, de az állatok változatossága, de ezen belül is az élet szót igazán az emberi élet érdemli meg. És ebben bontakozik ki legjobban az Isten terve, hiszen mi tudunk hinni, remélni, szeretni, örülni, gondolatokat közölni, egymást segíteni, egymástól tanulni. Csodálatos az emberi élet, és az Isten terve ebben mutatkozik meg legjobban ebben a világban. De hát tudjuk, hogy az emberi élet azért nem problémamentes. Hogy szennyezzük a világot, amit kaptunk ajándékba, hogy egyre pusztulnak a fajok az ember miatt, aki kapzsiságában az őserdőket kivágja, aki úgy megtrágyázza a földet műtrágyával, hogy minél többet zsigereljen belőle ki, hogy elpusztítja az életet. Hát, és az ember a saját családját is sokszor tönkre teszi. Türelmetlenségünkkel tönkre tesszük a nagy elvárásainkkal, tönkre tesszük a félelmeinkkel, a fájdalmainkkal, egymásnak felrólt sérelmeinkkel, hiányaink betöltésének a követelésével, és így tovább. Ezért mondja itt az ige, hogy mondja Krisztusról, benne volt az élet. Az Isten terve hiánytalanul ő benne mutatkozott meg. Ő benne öltött testet. Mert ő tudott mindig Istennek hálás életet élni, a mennyei atyára figyelni, türelmet gyakorolni a nehéz emberekkel is, rászólni azokra is, akik hatalmasnak gondolták magukat, nem kivételezni senkivel, de ugyanakkor mindenkit szeretni és igyekezni előbbre juttatni a hitben. Ő benne volt az élet. És nem véletlen a végkifejlet is, hogy ő azért jött, hogy ezt az isteni életet föláldozza. Hogy így mutassa meg az Isten szeretetét irántunk. Hogy így segítsen rajtunk, hogy észrevegyük az Isten szeretetét, és megdöbbenjünk rajta. Ő benne volt az élet. Jézusban jelent meg az élet, ahogy János a másik írásában, amit szintén hallottunk, a levelében mondja. Így beszél, hogy aki kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel érintettünk, az élet igéjéről az élet megjelent. Láttuk. És itt nyilván egy személyről beszél János apostol, Jézus Krisztusról, akinek a tanítványa volt. Hogy megjelent itt köztünk az élet, az Isten terve. Hallottuk, láttuk, tapintottuk. És itt ebből azt tanulhatjuk, hogy a kérdésünkre is keresve a választ, hogy hogy hogyan is leszünk mi keresztjének. Nem úgy, hogy minduntalan kinyilvánítjuk a keresztjén meggyőződésünket. Nem úgy, hogy rászólunk erre is, meg amarra is. Nem úgy, hogy próbáljuk magunkat kiemelni és összehasonlítani másokkal, hogy én bezzeg, milyen vagyok. Hanem úgy, hogy ezt az isteni életet befogadjuk. Beengedjük a szívünkbe. Hogy rácsodálkozunk a Jézus Krisztus életére, és bennünk is életté válik. Mert Jézus Krisztus sem dörgölte az orra alá senkinek, hogy ő mekkora hívő, és mi mindenben teljesíti az Isten akaratát, és hogy kéne a másiknak. Éppen a héten volt az ige a gazdag ifjú története a bibliaolvasó kalauz szerint, és ott egy lelkészköri gyűlésen éppen erről hallottuk az áhítatot, hogy sem a gazdag ifjúnak nem mondta, hogy hát nem veszed észre, hogy én vagyok az egyetlen jó. Mondott, amit mondott, de amikor nem volt rá füle, annyiban hagyta. Sem azt nem dörgölte alá, az orra alá, hogy merészeled azt mondani, hogy én az Isten parancsolatait gyermekkorom óta megtartottam. És később a tanítványoknak sem dörgöli az orra alá, hogy ti azt mondta Péter, mint szószóló, hogy mi mindent elhagytunk, érted? Mit kapunk hát ezért? És nem mondta, hogy hát hogy gondolkozol? Hát a jutalmat várod ebben is? Nem. Megjelent az élet. És Jézus Krisztus élte az életét, és igenis sokan rádöbbentek, hogy az ő életével összehasonlítva az én életem hol is tart. Mennyire szükségem van megváltásra, megváltóra. Tehát nekünk is engedni kell, hogy a Jézus Krisztus élete látható legyen a mi halandó testünkben, ahogy a Biblia más helyen fogalmaz. Ez a feladatunk elsősorban. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Tehát világosságunká lett. Ezzel, hogy élte előttünk az isteni életet. Ahogy mondtam, hallottuk, láttuk, tapintottuk, megjelent az élet, és ettől látjuk világosan, hogy mi a rossz. A saját szívünkben is. Nem attól, hogy mondja, hanem, hogy tapasztaltuk az ő szeretetét, tapasztaltuk az ő bocsánatát, tapasztaltuk az ő türelmét. És ebből tudjuk, hogy ahogyan mi türelmetlenek vagyunk, ahogyan mi nem tudjuk szeretni a másikat, ahogyan mi békétlenek vagyunk, félelmekkel teli vagyunk, az nem jó. Azért, mert tapasztaltuk az ő életét, az ő élete lett az emberek világossága, az élet, nem a szavak. És az örömünk is így lesz teljes, azt mondja János levele. Az élet, amely az atyánál volt, megjelent nekünk, amint hallottunk és látunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Tehát, hogy megjelent az élet. És erre fölhívjuk a ti figyelmeteket is, hogy hogy lehet másképp élni. Hogy lehet tele a szívünk békességgel, szeretettel, reménységgel. És ezt azért tesszük, hogy az örömünk teljes legyen, hogy nektek is közösségetek legyen. Az a közösség, amit mi megtaláltunk az Atyával, az a tiétek is legyen, ti is gyertek, mert anélkül mégiscsak szomorúak vagyunk valamennyire, mert látjuk, hogy ti mennyire hiányoljátok, a ti békességetek mennyire nem működik. Az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétben fénylik. Ez azt jelenti, hogy valóban az életet a halálhoz képest tudjuk értékelni. Ahogy a világosságot a sötétséghez képest. Hogy nem véletlen van ebben az világban a halál, meg a sötétség, mert ezek nélkül nem értékelnénk sem az életet, sem a világosságot. Hát hiszen itt vannak körülöttünk a növények. Szoktam mondani, hogy mi csodákat várunk, és a szemünk előtt van minden nap a csoda, hogy egy piciny magból, amit elvetünk a földbe, kihajt egy növény. Növekszik, és él, és virágzik, és hát nem csoda? De hát megszoktuk. De hát természetes, de hát mindig ez van. Az életet is csak a halállal szemben értékeljük, mert akkor nem természetes. És a világosságot is csak a sötétséggel szemben, milyen jó, hogy minden nap van nappal és éjszaka, ezért tudjuk értékelni a világosságot. Ilyenek vagyunk mi emberek. Szükségünk van a sötétség megtapasztalására ahhoz, hogy értékeljük a világosságot. Ádám és Éva az életet kapta, és a világosságot. És nem tudták értékelni, és nem bírták ki, hogy megmaradjanak benne. És mi ugyanígy teszünk napról napra. De ez azt jelenti, hogy ne féljünk, ne ijedjünk meg a sötétségtől, és ne kérdezzük, hogy miért van ebben a világban, és ne kételkedjünk az Isten szeretetében emiatt. Szükségünk van a sötétségre, mert enélkül nem értékelnénk a világosságot. Nekünk sajnos meg kellett ízlelnünk a bűn nyomorúságait, ahhoz, hogy elkezdjünk vágyakozni a megváltott életre. És ez nincs másképp egyikünkkel sem. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ez a szó, amit itt úgy fordít, hogy nem fogadta be, ez talán pontosabban úgy van a fordítás, hogy nem vette be. És ez azt is jelenti, hogy nem fogadta be. De ha egy várra, egy erődre gondolunk, akkor azt jelenti, hogy nem foglalta el, nem vette be. Mert ez a szó pontosan ezt jelenti, hogy a sötétség nem foglalta el a világosságot. A világosság az valami, a sötétség a világosság hiánya, az tulajdonképpen semmi. Világosságot tudunk gyújtani, sötétséget nem tudunk gyújtani. A sötétséghez az kell, hogy eloltsuk a világosságot, vagy bezárjuk, falakat építsünk. De a falak ledönthetők. De a világosság fog győzni. Egyáltalán csak a világosság valami. A sötétség mindössze a világosságnak a hiánya. Az élet fog győzni. A halál csak az életnek a hiánya. Jézus Krisztus odaáldozta az életét, és föltámadt. Mert az igazi élet fölött a halál nem győzhet, és nem lehet végleges. És ezt tudnunk kell. És éppen ezért, tehát a kérdésre, amit kezdetben föltettem, hogy az ellenvéleményünket mikor, hogyan, mennyire kell kifejeznünk, az a válasz, hogy az ellenvélemény az tulajdonképpen a bennünk levő élet, amit Jézus Krisztustól kaptunk. Ezért az ellenvéleményünket nem kifejteni kell, nem magyarázni, hanem megélni. Természetesen ott van a kontraszt. Azok az emberek is, akik nem hisznek, látják a kontrasztot. És elcsodálkoznak. Hogy te miért? Miért nem ijedsz meg, amikor én azt se tudom, hová legyek? Miért maradsz nyugodt? Te miért nem háborodsz fel? Miért van benned békesség? Te miért nem állsz ki sztrájkolni, az öklödet rázni, mikor neked is kevés a fizetésed? Látják az életet, az ellenvéleményt, a kontrasztot, és ha rákérdeznek, természetesen akkor kifejthetjük, válaszolhatunk. Főleg, hogyha kíváncsiak, hogy honnan ehhez az erőnk, akkor el kell mondanunk. De a világosság győzelme nem ezen múlik. Tehát ne legyünk görcsbe, és ne aggodalmaskodjunk. A sötétség nem győzi le, nem fogadja be, nem veszi be a világosságot, hanem azt fog győzni. Háború van, és borzalom. És nagyon nehéz, hogy miért halnak meg ebben a dologban teljesen vétlen emberek. De nekünk szükségünk van a sötétségre, hogy eliszonyodjunk. Ott van reménység, ott szülnek gyermekeket, ahol éhség van és borzalom, és ott nincs reménység, és ott nem szülnek gyerekeket, ahol jólét van. Szükségünk van a figyelmeztetésre, de nem fog győzni a sötétség. Mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy mi a jó és mi a rossz, és remélhetőleg egyre inkább tanulunk ebből. Így legyen. Amen. Feleljük az igehirdetésre a megkezdett 230. dicséretünk, énekünk, második és harmadik verseit, a régi énekeskönyv szerint ez a 235. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság.
Man. mert csak te vagy a világosság. Életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztas tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkbe nagy bátorságot, hogy nyilván elhihessük a boldogságot, örök országod.
Csendesedjünk el ismét imádságban, helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, hogy világossággal, örömhírrel közelítesz hozzánk újra meg újra. Látod, hogy mennyire szüksége van a mi lelkünknek erre, pedig megérdemelnénk az ellenkezőjét. Köszönjük, hogy te szeretsz minket, hogy Jézus Krisztusban jöttél el, a megváltóban, aki az életét adta a bűneinkért. Köszönjük, hogy ma is hallhattuk az öröm üzenetet. Kérünk, hogy hadd munkálkodjon ez a lelkünk mélyén. Adja mi szívünkbe nagy bátorságot, hogy elhiggyük ezt az öröm üzenetet a te országodról. Köszönjük, hogy az életünk nem a semmibe tart, hanem hozzád a kiteljesedésbe. Kérünk, hogy ez az öröm és békesség hadd töltse el a szívünket, és hadd jelenjen meg a hétköznapokban is, a sok-sok nehézség és küzdelem során is. Hadd legyen látható a te isteni életed, ami halandó tagjainkban. Kérünk, légy velünk a hétköznapokban, a munkahelyen, az otthonunkban, kísérj minket láthatatlanul, segíts beléd kapaszkodnunk, segíts belőled erőt merítenünk minden félelem és nehézség között. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten, lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát és kegyelmét, nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imánkba foglaljuk nemzetünket is, a nemzeti ünnepünkre is gondolva a szózat éneklésével.
Hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol seltaka. O nagy világon e kívül nincsen számodra. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned halott kell. Áldjon vagy verjen sors keze, élned halott kell.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 443. éneket énekeljük el. A 443. a új énekeskönyvben, viszont a barna énekeskönyvben is benne van ez, mégpedig a 690. Énekeljük el mind az 5 versével. Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia. Így kezdődik.
Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia, jött kincséből szívének, miként meg van írva. Ő a hajnali csillag, mely fényességgel villog, s napnál szebben ragyog. Miértünk emberré lett, időknek végére, hogy el ne vesszünk már itt Istennél örökre. A halált lerontotta, a mennyet megnyitotta. Éltünk vissza adta.